korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. A mai elmélkedésünk címe: hányan üdvözülnek, avagy a szűk kapu. Hallgassuk meg az evangéliumot. Útban Jeruzsálem felé Jézus tanított a városokban és a falvakban, ahol csak keresztül ment. Valaki megkérdezte tőle: Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő így felelt: igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Mikor fölkel a családatya, és bezárja az ajtót, ti akkor kinn maradtok, és zörgetni kezditek az ajtót. Uram, nyisd ki! Erre ő azt feleli: nem tudom, honnan vagytok, mire ti bizonykodni kezdtek, hiszen előtted ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál, de ő megismétli: nem tudom, honnét vagytok. Távozzatok tőle, mint ti gonosztevők. Sírás lesz ott és fogak csikorgatása, amikor látjátok majd Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétát Isten országában, magatokat pedig kitaszítva onnan. Jönnek majd napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek Isten országában. Vannak tehát utolsók, akik elsők lesznek, és elsők, akik utolsók lesznek. Ez tehát az evangélium, és akkor mindjárt a kérdésről magáról. A kérdés bugyutának tűnik első hallásra. Vajon hányan üdvözülnek? Kevesen vagy sokan? Meg lehet-e állapítani szám szerint az üdvözültek számát, például 144 ezer? Viccesen mondtam szinte. Valójában a kérdés nem is olyan ostoba. A kérdezők lelkében, a mélyben ott rejlik egy másik, sokkal izzóbb kérdés: vajon milyen az Isten? Nagyon szigorú? Nagyon szűkösen méri a kegyelmet? Nagyon megválogatja választottait? Netán számukat is megszabja, és nagyon kicsire szabja? Méri és figyeli tetteinket, és szigorú bíróként mérlegel? Mennyire figyeli ő a vallásos cselekedeteket? Az, hogy milyen pontosan teljesítjük a törvényszabta előírásokat? Ha elvétjük a szombati, az étkezési, imádkozási rituálét, szigorúan büntet? És kizárja az üdvösségből a pogányokat, a más vallásúakat, más nemzetek gyermekeit? A kérdés tehát mélyen húzódik, ha a felszínen a szám, a kevesen szó hangzik el, de valójában igen mélyen az Isten képre, az Isten fogalomra vonatkozik ez a hányan üdvözülnek. Mintha nem lenne válasz. Mintha Jézus figyelmen kívül hagyná a kérdést. Nem válaszol rá. Azonnal egy új témába kezd. Azt mondja a kérdezőnek: igyekezzetek bejutni a szűk kapun. Ne foglalkozz emberi számokkal, mértékekkel, mert ez teljesen fölösleges. Arra törekedj, hogy te magad bejuss az üdvösségre. Azért, mert nehéz, azért, mert az oda vezető út keskeny, a befelé vezető kapu szűk. De azt sem említi, hogy miért nehéz a bejutás, csak egyszerűen megállapítja. Tehát kétszeres hallgatás van. Először nem válaszol, hogy hányan üdvözülnek, másodszorban nem mondja meg, hogy a kapu miért szűk, csak annyit: igyekezzetek. Miért nehéz az odaérkezés? Érdekes fordulat, Talán a kihagyásban, a hallgatásban van az igazi mondani való, aminek felfedezését szóban nem mondja el Jézus, és ránk bízza. Ilyen, ez egy irodalmi forma, amikor a hallgatással többet mondunk, mint a megfogalmazással. Ugye, értik, kedves hallgatóim, ez már egészen művészi forma, tehát itt is valószínűleg a hallgatásban van az igazi tanítás, és Jézus ránk bízza ennek belső kifejtését. Csak annyit mond, igyekezzetek. És itt megáll. Hogyan? Milyen módon? Mik az odajutás feltételei? Erről hallgat, de rögtön azzal folytatja, hogy kiknek nem sikerül. Tehát mégiscsak benne van rejtetten, mert most elkezdi mondani azt, hogy kiknek nem sikerül bejutni. Szinte szándékosan kihagyva az oda vezető utat, a feltételeket, a nehézségeket. Már is oda hív minket a kapuhoz, Jézus, hogy ott szemlélődjünk, tehát a megérkezés pillanatát figyeljük. Sokan próbálnak majd bejutni a végső megérkezés a nyugalom kapuján, és ott tolonganak előtte. De a család atya bezárta az ajtót. A kívülrekedtek kiáltoznak. Az atya válasza, nem ismerlek titeket. A zörgetők bizonygatni kezdik, kell, hogy ismerj minket, hisz annak idején fizikai kapcsolatban álltak egymással, egymás közelében laktak, éltek, ettek, ittak. Sőt, az égi kapus maga ott tanított az utcákon. Ismerősök, be kell, hogy engedje őket. De ő hajthatatlan. És ami a Lukács evangéliumban nagy ritkaság, azt mondja, távozzatok. Most egy picit zenével elmélkedjünk.
Tölts be szívünk lelket új erejével, hogy megmutassuk szíved szeretetét. Bűneinket mind lemosta a véred, irgalomban fürdik már a szívünk. Rólad szól az életünk, ez az ének. Lelket hívjuk, várjuk, légy ma velünk. Jöjj, Szentlélek, vár a szívünk, erőt töltsön el. Rólad szóljon minden percünk, részt életünk a jel. Egy a szívünk, egy a lelkünk, hozzád száll imánk. Máriával kérve kérünk, lélek szállj le ránk.
Tehát ott hagytuk abba, hogy távozzatok. Mit jelent ez? Mai divatos szóval azt jelenti, hogy ott nincs protekció. A Jézussal való földi kapcsolatok, szomszédságok, ismertségek nem számítanak. Most nincs szó arról, hogy mi hiányzik, mi a baj, csak arról tesz említés, hogy mi a kevés, vagy mi a semmi. Kevés, sőt semmi ez a fura elgondolás, hogy Isten országába, a végső országba elegendő valamiféle materiális, kézzel fogható kapcsolat Jézussal. Itt mindjárt hozzátesszük, hogy a papokkal, papsággal, az egyház külső szerveivel, tehát erre is vonatkozik, bár csak nagyon rejtetten van a vallásosak kívülrekedésének gondolata, de tulajdonképpen ez is benne van, mivel bizonyos dolgokat anyagszerűen, mérhetően és szám szerint elvégeztem, ezért jár az örök boldogság. A jár szót ugye írásban idézőjelbe tettem, ugye érthető módon. Sokan azt gondolják, hogy mivel fizikális kapcsolatom volt annak idején a történelmi időben Jézussal, később az egyházzal, jól ismertem ezt vagy azt a papot, ezért nekem jár az örök boldogság. Láthatta tehát Istenem, ott voltam a közeledben. Az első helyen ültem a templomban, példaadóan imádkoztam, böjtöltem, sőt, osztogattam alamizsnát is. Nem szegtem meg a törvény egyetlen paragrafusát sem, szem előtt voltam, hát akkor mi a baj? Pontosan ez a baj, maga az Isten kép, az Isten fogalom, a tűz közelében ülők felfogása az, hogy nekik ezért jogaik vannak. Nagyon érdekes visszagondolnunk a farizeus és a vámos imájára is, hogy ő egészen elől állt meg, tehát már ez a fizikai kifejezés is valami ilyesmire utal, hogy ott vagyok én a közeledben, persze csak fizikálisan, materiálisan, de ezért jár nekem az üdvösség. A tűz közelében ülők, még egyszer megismétlem, felfogása tehát az, hogy nekik jogaik vannak. Minden megfordul, jönnek, a távolból indultak. Nem jog és nem érdem szerint, hanem a kegyelem és jóság által jönnek új és új meghívottak a nagy asztalhoz. És letelepednek a hit őseivel, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, Isten örök, szeretett lakomája mellé. Nagyon szépen mondja, napkeletről, napnyugatról, északról és délről. Az egész világ felé nyitott ez a hatalmas, lakodalmas ház, olyan nyitott, mint az atya szíve. Az eredeti meghívottak, a külsőleg vallásosak kívülrekednek. Nem azért, mert nem lenne irgalmas maga a meghívó, hanem ők maguk eltévesztettek valami nagyon fontosat. És mi ez? Hát most ismét hallgatás következik, és hallgatásban a titok. Milyen csodálatos a tanítás felépítése. Most Jézus szándékosan megint kihagy részeket. Nem mondja meg, miért is mondaná, hogy hányan üdvözülnek, a kérdést átugorja. Rögtön arról szól, hogy igyekezzünk bejutni, mert szűk a kapu. Azután, miután ezt elmondta, hallgat arról, hogy miért szűk a bejárat. Egyszer csak már az odajutásról beszél, és az odajutókról megemlíti, hogy mi az, ami nem elégséges feltétele a megérkezésnek. Tehát a fizikai közelség és haverság, ahogy úgy gondolják, de ezt megemlíti, de ugyanakkor nem mondja, hogy mi szükséges hozzá, megint vált egyet. Egy hallgatás után átvált, és íme most már látjuk a hatalmas sereget a világ minden tájáról, akik asztalhoz telepednek. Nagyon szép. Ugye válasz, hallgatás, folytatás, hallgatás, végső válasz. Talán nincs is ilyen példabeszéd, ahol ennyire az elhallgatásban lenne a titok, a mély tanítás, és talán éppen megint az, amit én olyan sokszor mondtam, és elnézést kérek kedves hallgatóimtól, hogy néha az unalomig is mondtam, hogy ne várjunk kész recepteket az evangéliumból, hiszen Jézus annyira szeret minket, hogy bevon minket, felnőtteknek is tart a gyermekségünk mellett, és hogy mi is üljünk le sokszor, és gondoljuk tovább. Nem olyan szájba rágósak ezek a tanítások, és éppen ezért nagyon szépek. És ez egy különösen ez a példabeszéd ilyen, hogy meg kell egy kicsit állnunk, megint tovább lépnünk, mert a csendben, a hallgatásban van a titok, a megoldás. És itt van az a csodálatos ellentmondás, és itt az ellentmondásban van a harmónia, szűk a kapu, tágas a terem. Megismétlem, szűk a kapu, tágas a lakodalmas terem. Vagyis Isten végtelenre tárta az ő szeretetének házát. A kapu is mindig nyitva van, tárva, nyitva, mindenki várakozik. Mégsem jut be mindenki. Sokan bejutnak, végtelenül sokan. Ha már a 144 ezerről van szó, akkor hagyd mondjam el, hogy a 144 ezer folytatása valójában az, hogy akkora sereget láttam, amelyet megszámlálni sem lehetett, tehát végtelenül sokan, tágas, és mégis az oda vezető ajtó olyan, mint egy tűfoka, hogy eszünkbe jut a tűfoka. Ez a látszólagos ellentét a legszebb motívum pár a tanításban. Ezen elmélkedjünk tovább, de most már rejtett kamránk belső csendjében. Nem mondom, hogy magányában, mert ha oda elvonulunk, akár rögtön az előadás után, ha oda elvonulunk, mindig lesz társunk és segítőnk.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.